Birher Nándor Péter youtuberrel, rádiónk főszerkesztője, Prontfai Vera beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Birher Nándor Pétert. Nem tudom pontosan hány éves vagy, 18-19?
20 éves vagyok.
20 éves vagy. Mit csinálsz a hétköznapjaidban így a nyáron?
Hát igazság szerint a nyár az nálunk elég erekesen zajlik. Leköltözünk a Balatonra teljes nagy családdal, unokatestvérekkel, nagyszülőkkel, mindenkivel, és ott vagyunk egész nyáron. Ott pedig röplabdázgatok, tanulok viszonylag sok matekot, mert szükségem van az egyetemhez, illetve vitorlázok, nem tudom, ilyen nyári programokat, semmilyen különlegeset pihengetek, és várom az egyetemet.
Több YouTube csatornád van.
Így van, 3 darab YouTube csatornával rendelkezem. Az első és a main csatornámon, a fő csatornán, azon gameplay videókat csinálok, azaz videójátékokkal játszok, és ezt közvetítem a nézőknek, akár élőben, akár videóban, oktatom őket, hogyan tudnak fejlődni a játékban, ezzel futottam be. A másodlagos csatornámon interjúkat készítek különféle vendégekkel, a harmadlagoson meg ebből a két csatornából összevágok rövid jeleneteket, és azokat rakom fel ilyen klippek formájában.
Most egy picit akkor álljunk meg az elsőnél. Tehát videójátékokat játszol, és ezeket közvetíted, ha jól értem, élőadásban.
Így van, nem mindig élőadásban, hanem van, hogy felveszek egy videót, a videót akár megvágom, akár nem vágom meg, azt feltöltöm, és azt tudják megnézni. Egy videó az többfajta is lehet, akár olyan, hogy oktatom őket, hogyan tudnak fejlődni a játékban, mint említettem. Aha. Vagy pedig akár csak valami különlegesebb dolog a játékban, megmutatok egy hibát a játékon belül, megmutatok egy, kinyitok egy ládát mondjuk benne, és ez érdekli őket, hogy mi nyitok én a ládából. Szóval ilyen jellegű videók, illetve van az élőadás része, amikor pedig játszom.
Ezt van, aki követi?
Ezt elég sokan követik. Hányan? Tehát, hogy nekem jelenleg 100 000-nél több követőm van a nagy csatornámon.
100 000-nél több követőm?
Így van, na, havi szinten 1 000 000 fölött van a nézettség, szóval elég sok ember követi ezt, igen.
Hány évesek?
Ez nagyon változó, tehát, hogy amikor odajönnek az utcán, akkor egészen mondjuk az ilyen 13 évestől a felnőtt szakállas emberig oda szoktak jönni néha, szóval változó, de mondjuk állati átlag életkort kéne mondanom, mondjuk ilyen 16-17 év körül mondanám.
Hány órát videójátékozol egy nap?
Régen nagyon sokat játszottam, tehát van olyan videójáték, amiben van mondjuk 3000 órám, ugye ebben nagyon magas szinten voltam ebben a játékban, viszont utóbbi időben sajnos egyre kevesebbet, mert nincs rá időm, így ha játszok, akkor azt élőbe közvetítem, vagy videót veszek föl, így ez nagyjából a videójátékozási idő egybeesik azzal az idővel, ami a munkámnak az ideje a YouTube-ozásnak.
A szüleidhez mit szóltak, hogy neked több mint 3000 órád eltelik egy videójátékkal?
Hát igazság szerint az annyira, nem tudom, mindig mondták, hogy ne játsz annyit, de azt még mobilon játszottam a nagy részét, szóval az így nem olyan feltűnő, mert nem gép előtt, de hogy igaziból, ugye azt a részét, hogy megértették, hogy nekem ez a munkám valahol, hogy ezt csinálom.
Tehát akkor elkezdesz játszani egy videójátékot, és ott az érdekes történéseket, vagy nehézségeket, ezeket adod át a követőidnek.
Így van, így van. De ugye most már sokan csak miattam nézik az élőadásokat, a személyiségem miatt szimpatikus vagyok, nekik nem tudom, mit találnak bennem, de sokan ezért nézik, és így élőadásokban igaziból csak játszok, ők is jöhetnek velem játszani, és az meg inkább csak az ilyen részéről szólt, nincs annyira különlegesebb történés, csak simán a videójáték.
A második csatornádon interjúkat készítesz. Ennek, ha jól láttam, akkor ilyen 10 000-es.
Így van, 10 000 feliratkozó van rajta nagyjából, nem egészen 10 000, ha pontos akarok lenni. Viszont ezen a csatornán utóbbi időben egy kicsit szünet van sajnos, mert nem nagyon volt rá időm. Ezek a videókban sokkal több munka van, mint egy videójáték elkészítésében, videójátékról szólót.
Igen.
Viszont ezeket sokkal jobban élveztem is megcsinálni, mert új dolog volt, új kihívás volt, fel kellett építeni egy új stúdiót hozzá, de ugye nem annyira megtérülő megtekintések szempontjából, így válaszolom kellett a kettő között, és maradtam a bevált iránynál elsősorban, és most jelenleg azt csinálom. Illetve bocsánat, megemlíteném, hogy ugye csinálok terméktesztülős videókat is, amik szintén a csatornának egy elég jelentős része most már. És azt az irány viszont szintén olyan irány, hogy sok munka van vele, kevés nézettség, de azt nem engedtem el, mert úgy voltam vele, hogy legalább valami megmaradjon.
Mit jelent ez a terméktesztelés?
Ez arról úgy néz ki, hogy meg van építve szépen ehhez is egy külön háttér, leülök oda, küldenek különféle szponzorok termékeket, ezeket letesztelem, elmondom róluk a véleményemet.
Mi volt a legutolsó, amit tesztelt?
A legutolsó most vagy egy gamer asztal, vagy pedig számítógép alkatrészek itt RAM. Mert nagyjából egyszer érkezett a kettő, és milyen sorra nem raktam fel a két videót, erre nem emlékszek, de nagyjából ilyen dolgokra kell gondolni ezen a téren.
Második csatornán több vendéget meghívsz, és velük beszélgetsz ilyen maximum 16 és 26 perc között, amiket én megnéztem az alapján. Kiket hívsz, és mi alapján szelektálod a meghívott vendégek névsorát?
Egyébként ez egy érdekes dolog volt, itt két nagyon fontos szempont volt. Az első az, hogy hozzon nézettséget, a másik az, hogy engem érdekeljen az adott ember, mert elég hosszú beszélgetések voltak, csak rövidre lettük összevágva, tehát, hogy a legtöbb esetben egy óránál többet beszélgettünk, és ezek a beszélgetések úgy néztek ki, meg a kiválasztások, hogy azért volt fontos, hogy ismerjék az adott embert, és népszerű legyen, mert megosztották ők az én videómat, és ezáltal az ő nézőközönségük bejött hozzám, mert nem szerettem volna azt csinálni, hogy a fő csatornáról hozom be az embereket erre a csatornára, mert különböző a nézőközönség, ennek a két csatornának teljesen más, és ezért azt akartam, hogy inkább a vendégek nézői jöjjenek át arra a csatornára, mint az enyém. Ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy magas nézettségeket tudjak csinálni úgy, hogy nincs bereklámozva a csatorna saját magam által. Nyilván azért valamennyire reklámoztam. Ugye a másik pedig az, hogy érdekeljen engem, mert azért vannak olyan témák, amiről nehezebben tudnék elbeszélgetni ilyen hosszú időt.
Kik voltak eddig nálad?
Például beszélgettem DJ-kkel, másik youtuberekkel, a Covid miatt akár orvossal, szóval elsősorban ilyenekre kell gondolni.
A harmadik csatornád?
Az egy viszonylag csak egy ilyen játék volt. Ott tényleg annyit csináltam, hogy kivágtam jeleneteket a másik két videóból, és azokat felraktam. Hát nem mondom, hogy az életem legnagyobb dobása volt, de úgy voltam vele, hogy ki lehet próbálni. Jött egy újdonság a YouTube-ra, a short funkció, kipróbáltam, és az viszonylag gyorsan lett engedve, mert nem annyira vált be az a forma.
Tehát, hogyha most azt mondom, hogy Bírher Nándor Péter, akkor ha próbálnám a titulusodat meghatározni, akkor azt mondanánk, hogy youtuber.
Így van, én is abszolút ezzel értenék egyet ezzel a kifejezéssel.
Ez miért fontos a mai fiatalok életében, hogy legyenek youtuberek, hogy youtuberré váljanak, és hogy kövessék a youtubereket?
Ez nagyon érdekes kérdés szerintem. Az utóbbi időben majdnem minden fiatal szeretne híres lenni, felkapott. Hogy ez pontosan mi az, amit ebben látnak, ez nehéz megmondani, legalábbis szerintem. Biztos van, aki azért szeretne, mert hogy ebből pénzt tud keresni, meg hogy ebből kap ingyen termékeket szponzoroktól, de szerintem ez viszonylag kisebb része, mert nincs olyan, elég sok youtubert ismerek, sőt a legtöbbel azért egy párszor beszélgettem akár élőben is, és mindenki úgy kezdte, hogy csak poénból. Csináljuk vicces, jó dolog videókat csinálni, és senki nem azért kezdte el, mert hogy nagyon híres akar lenni, vagy pénzt akar belőle csinálni. Tehát akik befutottak, mindenhol azt látom, hogy azok tudnak sikeresek lenni, akik ezeknek nagyon másodlagos szempontok a minden anyagi része is, és azért csinálják, mert élvezik. De ettől függetlenül szerintem sokan ezért is szeretnének azok lenni, mert azt gondolják, hogy nem kell dolgozni, és milyen jó munka. Egyébként ez nagyon nem így van. Tehát nagyon-nagyon fárasztó tud lenni. És az, hogy miért akar az ember híres lenni, ez szerintem bele van valahogy genetikai kódolva az emberbe, hogy látjuk a filmekben, ez is közbejátszik, és mindenki valamiért híres akar lenni, vagy legalábbis a legtöbben inkább így mondom.
Te híresnek érzed magad?
Abszolút nem, de tényleg nem. Idén nyáron volt az, hogy úgy rendszeresen, tehát majd a heti szinten mondhatjuk azt, hogy felismertek az utcán. Idén volt egy kicsi ilyen érzés, mert eddig azért inkább ilyen havonta, vagy még kevésbé sűrűn voltak ilyenek, de híresnek abszolút nem mondanám magamat, nem tudom.
És akkor megszólítanak az utcán, vagy megszólítanak
igen,
az utcán?
Igen, kérnek egy közös képet.
Szia, láttunk az interneten, és jaj, de jó volt ez és ez. Most fogsz egyetemet kezdeni. Milyen szakon?
Matematikus szakon, a Műszaki Egyetemen.
Mert mi szeretnél lenni felnőttként?
Igazából ez egy nehéz kérdés. Én a matekot nagyjából úgy képzelem el, mint egy kulcsot, ami nagyon sok ajtóhoz jó, csak meg kell találni azt az ajtót majd, amit ki tudok lenyitni. Nagyon elvont ez a kép, de talán így szoktam leginkább elmagyarázni. És itt az a nagy kérdés, hogy sikerül megtalálni azt az ajtót, amit ki tudok vele nyitni, mert van olyan matematikus, akivel találkoztunk a kasszában pénztárosként, de akár matematikusként nagyon nagy dolgokat is lehet véghez vinni, és az a kérdés, hogy majd, ha ezt a tudást sikerül megszereznem, utána mennyire tudom alkalmazni, és hogy pontosan milyen irányba szeretném, ezt még nagyon nem tudom.
Ha elképzeled magad mondjuk 30-40 évesen, akkor kit szeretnél látni?
Két nagyon fontos ilyen célom van. Az egyik az, hogy sikeres legyek az életben. Nekem ez mindig nagyon fontos volt. Nagyon sokáig nem voltam sikeres semmiben, vagy legalábbis úgy éreztem, inkább így mondom. És ezért nekem ez nagyon fontos, hogy sikeres tudjak lenni és elégedett lenni magamban. Mindig célokat tűzök ki folyamatosan magam elé, amit el tudok érni. A másik pedig az, hogy a vallásosság, a hit megmaradjon nagyon erősen az életemben, mert azt gondolom, hogy igazság szerint ez az, ami egyedül számít majd a élet végén, hogy ez, ennek a téren mennyire voltunk jók.
A testvéreid is így gondolják? Négyen vagytok.
Igen, így gondoljuk, de ugye ezért ebben nagyon sokat segít apukánk, ugye diákonusként azért mondhatom ezt, hogy jó útra térítget minket mindig, amikor szükség van rá.
Vannak közös esti imáitok?
Adventkor mindig van, de egyébként viszonylag ritkán van közös esti ima, inkább amik kisebbek voltunk, akkor volt, de akkor is apukám nélkül, mert ő későn jön haza, akkor még csinál valamit, de mindig imádkozunk este, azért külön-külön a legrosszabb esetben, de néha sikerül együtt is.
Te tartozol-e valamilyen egyházi közösséghez, akár plébániai közösséghez, akár bármilyen mozgalomhoz?
Van egy plébániai közösség, de az már úgy kicsit leépülget. Ahova jártam hittanra, ott sajnos a hitoktató idén hunyt el, szóval az most így megszűnt. És ezenfelül a cserkész vagyok, ami ugye annak számít, de ott is már az inkább ilyen, hogy egy haveri társaságán nőtte ki magát, és megyünk együtt Balatonra, de hogy ezen kívül így nem nagyon találkozunk az évben, csak egyszer-kétszer.
Van-e olyan meghatározó szentírási idézeted, részleted, történeted, amit úgy szívesen hordozol magadban, vagy többször eszedbe jut?
Nem forgatom eleget a Bibliát, ez volt az első, ami eszembe jutott, hogy itt komoly elmaradásaim vannak, de amire a végső soron gondoltam, az a szeretett himnusza lenne. És azért, mert azt gondolom, hogy hát annyira szépen egybefoglalja az egész vallásosság hitet, hogy én azt mondanám, hogy ez, amit ki tudnék így emelni.
Meg tudod ezt valósítani 20 éves fiatalemberként az életedben, hogy mindig...
Abszolút nem. Nagyon messze vagyunk a tökéletestől, nem hinném, hogy...
És az életed folyamán kitől kapod a legtöbb szeretetet, vagy ki az, aki a leginkább képviseli ezt számodra?
Szerencsére nekem olyan családom van, ami nagyon egyben és tényleg nagyon összetartó család, így mindenképpen a családot emelném ki egységesen.
A testvéreid közül hány fiú és hány lány van?
Két öcsém van, és egy húgom.
Wow, akkor ti egy igazi fiús csapat vagytok. Régebben minisztráltál, vagy minisztráltál?
Igen, sokat minisztráltam régen.
És ez miért volt fontos, hogy miért?
Az a helyzet, hogy én sajnos nem szerettem minisztrálni. Mindig úgy éreztem, hogy ez egy fölösleges szerep, és tudom, hogy én rosszul beidegződésem, vagy ilyen rossz gondolatom. Én nem vagyok egy ilyen nagy szereplős ember, annak ellenére, hogy ezzel foglalkozom.
Ezt most itt nem
De valahogy én mindig úgy éreztem, hogy nekem sokkal sokkal jobban tudok odafigyelni a misére, hogyha nem arra kell gondolnom, hogy ne roncsam el a minisztrálást, szépen álljak, húzzam ki magam, mit gondolnak rólam a többiek, megfelelően vagyok-e felöltözve, nekem sokkal jobb úgy leülni egy templomba, hogy magammal tudok foglalkozni, nem a külvilággal, ezért a minisztrálást mindig egy kicsit kényszernek éltem meg, de nagyon sok éven keresztül minisztráltam, ugye apukám mellett miközben diákonuskodott, de az utóbbi időben szerintem 2 éve, talán 3 éve nem minisztrálok.
Azért a gyerekek és a fiatalok elég kegyetlenek tudnak lenni egymással. Soha nem kaptál ilyen beszólásokat, hogy na tessék, itt van egy vallásos családból egy minisztráló fiú, akinek fontos a hitélet. Nem éreztél soha emiatt kiközösítést, vagy bármi olyat, ami nem esett jól?
Én Waldorf iskolába jártam, szóval úgy nézett ki, hogy volt Nándi véleménye, és az osztály véleménye nagyjából, ez volt az arány. És a Waldorfban elég sokszor vannak ilyen viták, hát nem azt mondom, hogy viták, igen, hanem ilyen beszélgetések az órákon, amik, vannak olyan órák, amik direkt erre rá is mennek, hogy fejlődjen a gyereknek ez a képessége, és akkor különböző témákban majdnem mindig szöges ellentétben voltam az osztályon. Nekem azért egy konzervatívabb véleményem van a waldorfosokhoz képest átlagban, de nagyon jó beszélgetések voltak, sose akartak azért megverni engem, és szerintem tényleg hasznos és jó beszélgetéseket tudtunk így lefolytatni ezeknél.
Azért jártál Waldorfba, mert diszlexiás.
Így van.
Vagy.
Így van, így van. Az voltam, viszont nagyon-nagyon sok küzdéssel, külön tanárral, minden nap egy oldalt másoltam, így szerencsére ezt nagyjából sikerült leküzdenem, és már az érettség eredményeimen ez abszolút nem látszott, tehát, hogy akár a magyar érettségim, akár a történelmi érettségim, a humántárgyakat megnézve, hát azt mondom, hogy nagyon jó eredmények, egy kis szerénység nélkül sajnos tényleg jó eredményem születtek, szóval, de igen, a diszlexiával nagyon komoly kálvárián volt.
Kiskorodban?
Igen, hát az folyamatosan megmaradt, tehát, hogyha mondjuk azt kérnék, hogy olvassak fel egy szentírási részt, itt van előttem a Biblia, csak azért mondom ezt példának, akkor megjelenik, tehát annyira belégett az agyamba, hogy nem merek hangosan olvasni, szóval azért elég komoly nyomai megmaradtak.
Benned.
Bennem,
mert hogy ezek ugye nem tükröződnek mondjuk egy írásbeli érettségén.
Nem, vagy, abszolút nem.
Vagy abban, amit csinálsz, tehát hogy ennek a jelei egyáltalán nem érződnek. Viszont nagyon sok fiatal küzd ugyanezzel, vagy hasonló problémákkal. De ezek szerint, hogyha kitartóan képzi magát az ember, akkor ez is egy olyan dolog, amiből ki lehet jönni.
Igen, tehát a helyesírásom mondjuk sose lesz tökéletes, tehát hogy...
Na jó, de melyik fiatalemberé tökéletes?
Sokkal jobb helyesírások vannak, mint az enyém, és egy ilyen szempontból megmarad, de hogy ugye mivel azt nem is osztályozzák nekem a helyesírást, így azt gondolom, hogy ha valaki tényleg oda teszi magát, küzd, van egy logikus gondolkodása mellé, akkor nagyon könnyen, nem, nagyon nehezen, de megoldható a kijövés belőle a diszlexiából és az egyéb ilyenekből. Sokkal több tanulás és sokkal több munka, tehát nekem például a nyelvek megtanulása ott érződik a legjobban ez a történet, mert míg a magyarnál megértem a nyelvtani szabályt, tudom alkalmazni, ezáltal meg tudom írni jól a fogalmazásokat, ugyanezt történelemnél meg tudom tanulni, amit meg kell tanulni, megértem, viszont nyelveknél egyszerűen nem marad benne a fejembe. Tehát vannak ismerőseim, akik csak filmeket néznek, zenét hallgatnak,
és
tudják az angolt. Én nagyon sok száz, akár 1000 órát töltöttem külön tanárral, csoportos foglalkozásokkal, és megvan a nyelvvizsga, de hogy úgy, ha angolul kéne most ezt az interjút csinálni, azért nagyon meg lennék ijedve.
Én is. És nem vagyok diszlexiás. Te hogy látod, hogy a korosztályodban mi a legnagyobb, mondjuk, mentális probléma?
Nagyon sokan depressziósak és egyéb ilyen problémájuk vannak, és ez szerintem egyébként oda vezethető vissza, hogy az európai ember nagyon elengedte a vallásosság kérdését, a család kérdését, és ez az egész hiányzik az emberből. Én azt jelentem, főleg a fiatalokból. Ha megnézzük, egyre kevesebb fiatal jár templomba, egyre kevesebb fiatal jár hittanra, tűnnek el az ilyen közösségek. És azt gondolom, hogy nekem például, ha mondjuk volt egy rosszabb időszakom, az, hogy hittem, és az, hogy tudtam az, hogy ez biztos, hogy lesz jobb nekem, ez akkora erőt tudott folyamatosan adni. És én azt gondolom, hogyha az emberben megvan ez a hit, és ez a vallásosság, akár ez a plusztársaság, az olyan szinten tud egy erőt adni a fiataloknak, ami sokkal többet ér, mint egy pszichológus, azt gondolom, akár egy Jónást is ideértve. Szóval itt nem azt mondom, hogy a pszichológusok nem használnak, én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb emberek lenne rá szüksége, hogyha megmaradna ez a hit és ez az erős család, mert az, hogy szétmennek a családok, nincsen meg az erős családkép, szerintem ezek azok, amik a leginkább ártanak a fiataloknak ilyen mentális téren.
Mi volt ez a rossz időszak?
Azért ezt nem olyan szó szerint értem, hogy nagyon rosszul lettem volna, tehát, hogy nem tudom, ilyen extrém esetekre kell gondolni, nem extrém esetekre kell gondolni, olyanok, hogy például ugyan sokat küzdöttem régen a tanulásokkal, főleg amíg első-másodikban, és ezek az időszakok, olyan sportot is csináltam egyébként, amiben sikeres voltam, amit nagyon nem szerettem, tehát minden edzés előtt csak ne kelljen menni, ez volt bennem. Szóval, hogy azért volt nekem a fiatalabb éveim, azok nagyon-nagyon sok küzdéssel voltak. De hogy valahogy sose éreztem azt, hogy depressziós vagyok emiatt. Nyilván ez genetika is, de azért azt gondolom, hogy sok erőt tud adni a vallás, vagy pedig bármilyen nehezebb, akár egy rosszabbul sikerült vizsgától elkezdve bármiig.
Volt-e valamilyen vallásos, vallási élményhez köthető megtapasztalásod?
Volt, tehát én azért nem vagyok egy bátor ember, inkább azt mondom, hogy félős ember vagyok. És valahogy, amikor elmentem bérmálkozni, és... ugye közben ugye folyamatosan volt a felkészítő, valahogy az, sokat beszéltünk így erről a félelem kérdésről is, és de különösen bérmálkodás után úgy majdnem, hogy eltűnt teljesen ez a félelem, de előtte tényleg nagyon-nagyon féltem, mind szociálisan is az emberektől, bár az mondjuk nem ettől múlt el, hanem az sok gyakorlás inkább, de hogy ilyen olyan dolgok, amik nyilván nem léteznek. Lemenni sötétbe a pincébe egy ilyen banális példa, és... ilyenek, amik viszonylag elmúlt attól, hogy bérmálkoztam, nem tudom, nekem ez volt egyik ilyen legnagyobb megtapasztalásom.
Hol bérmálkoztál? Vagy melyik az a közösség, plébániai közösség, ahová tartoztok?
Ahol cserkész is vagyok.
A cserkész csapatodat, vagy a cserkész közösséget többször is említetted. Mit adott hozzá az életedhez?
Hát, egyszer mentem el táborba. Az egy nagyon nagy élmény volt, vicces volt, de tényleg a legnagyobb...
Tehát a cserkészek folyton táboroznak.
Igen, de én azért nem voltam soha olyan igazi nagyon nagy cserkész, hanem inkább ez csak olyan, hogy így, főleg amikor én beléptem már, akkor már idősebbek voltunk, nem jártunk annyira, inkább egy baráti társaság lett, csak azért hoztam fel ugye példának, mert kérdeztem, milyen vallási közeg van, viszonylag kevés van nekem sajnos ilyenből.
Te általában így hozod a fiatalokra jellemző belső küzdelmeket. Tehát, hogy szeretnék valamit adni magamból a világnak, de ugyanakkor vannak szorongásaim, vannak nehézségeim. De azt látod-e magadról, hogy nagyon jó képességeid vannak, megállod a helyed, és el tudod-e hinni azt, hogy igen, neked ez sikerülhet? Vagy ebben azért még mindig bizonytalan vagy?
Nekem ez mindig nehéz egy picit. Például, amikor veszük az érettségit, amit említettem, hogy egész jól sikerültek, azoknál is mindig azt gondolom, hogy oké, okay, hogy jól sikerültek, de hogy lehetett volna, tehát hogy mindig benne van az, hogy azért sikerültek jól, mert hogy nem tudom, biztos kedvesen javították, de ugye ott az ellenpéldánakat emelt, hogy azt nem tudták kedvesen javítani, mert ugye idegen tanár javítja, de akkor ott van bennem, hogy végül nem mentem el matekból emeltezni, csak infóból, és akkor így, hogy a matek közép oké, okay, hogy jó lett, de mi lett volna. És valami mindig ott van bennem, hogy mi van, hogyha mégsem én voltam jó, hanem csak minden szerencsésen állt össze. Szóval néha egy kicsit nehéz elfogadnom nekem azt, hogy nehéz megtalálni, nehéz elhinnem azt, hogy tényleg jó vagyok valamiben. Szóval, hogy ez nem mindig nagyon könnyen, viszont ott a másik rész is, amikor meg be tudom egész jól lőni, hogy milyen képességem vagyok. De a tanulmánytéren nekem ez egy kicsit nehéz, mert meg lett alapozva azért elég erősen az önbecsülésem első-másodikba, és az még nem egészen sikerült, úgy látszik, feldolgoznom azt a 2 évet.
Barátaid, barátnőid vannak-e?
Jelenleg barátnő most nincsen, viszont haverjaim nyilván vannak, akikkel szoktunk beszélgetni, összejárogatni.
Ők milyen embernek látnak téged?
Ez nehéz megmondani, hogy ők milyennek látnak engem. Ugye, hát ez, sőt, nem tudom. Tehát, hogy ha még látnak is valamilyennek, vagy gondolnak valamilyennek, azt valószínűleg nem is mondják meg olyan nagyon nyíltan a másik ember szemébe. Szóval ezt nem tudom megmondani, hogy ők kívülről milyennek látnak engem.
Számítanak rád?
Szerintem igen.
Mi volt a legutóbbi közös élményetek, vagy eseményetek, ami úgy jól sült el?
Hát nyáron, ugye én leköltözök Balatonra, és akkor folyamatosan jönnek le különböző baráti társaságaim hozzám. Szerintem idén 3-4 baráti társaságon már le is jött hozzánk. Szóval, hogy azért elég sok haverom lenézett Balatonra hozzánk 1-2 napra.
Ha végig gondolod az elmúlt 20 évedet, akkor mi volt az a legmeghatározóbb emlék, amit úgy szívesen őrizget?
Közelmúltból mondanék egyet. Amikor megkaptam a 100 000 felkutós YouTube díjat, ez 6 év munkája volt.
100 000?
Felerkutós YouTube díjat. A YouTube küld egy díjat, amikor elérem ezt az ember, és nekem ez nagyon fontos volt. Tehát tényleg nagyon sok munkám volt benne, nagyon sok órám volt benne, és én egy olyan ember vagyok, hogyha mondok valamit, hogy ezt meg szeretném csinálni, el szeretném érni, kitűzök magam egy célt, legyen bármennyire is viccesnek hangzó, vagy komolytalan az elején, akkor én azt el akarom érni, és addig küzdök, ami meg nem lesz, és ez pont így volt a YouTube, hogy amikor elkezdtem, tehát nyilván senki nem nézte akkor a videóimat, de egyik órán mondtam osztálynak, hogy én el fogom érni a 100 000 felkutót. Ez 6 évvel ezelőtt volt, szóval nem ma volt. És akkor csináltam, és jó érdés visszanézni arra, hogy mennyire lehetetlennek tűnt akkor elérni a 100 000 felkutót, de még az 1000 felkutót is, vagy a 100-at elérni is lehetetlennek tűnt. És most meg itt van, és megvan a 100 000 felkutó, és ez nekem egy annyira nagy élmény volt, amikor kezembe fogadtam azt a díjat, amiért ennyit dolgoztam.
Ez hogy néz ki? Tehát ez egy...
Ez egy fém lap, amiben ilyen dombor, hát így bele van nyomva egy YouTube logó, rá van írva ugye a csatorna neve, rá van írva, hogy gratulálnak, és elértem a 100 000 felkutót, nagyjából így kell képzelni, ez kicsit nagyobb, mint egy A4-es lap, nem tudom, azért, igen, mondjuk kicsit nagyobb, mint egy A4-es lap, maradjunk ebbe egy méretnél.
Azok az emberek, akik fontosak neked, mit szóltak hozzá?
Nyilván gratulált mindenki hozzá, az külön jól esett, de igazság szerint itt nem a gratulációk, meg nem ezek voltak a legfontosabb dolgok, hanem nekem az, hogy sikerült elérnem azt, ami egy nagy célom volt. Az én életemet nagyon erősen meghatározzák a célok, tehát, hogy én célok nélkül kicsit elveszettnek érzem magamat, és az motivál mindig az mindenben. Tehát edzeni is úgy tudok, hogy van egy rövid távú cél, egy hosszú távú cél, és ezek folyamatosan visznek előre. Ha azt látom, hogy nincs éppen egy cél, ami akár rövid távon, akár hosszú távon elérhető lenne, akkor nagyon könnyen elvesztem a motivációmat az adott dologban.
Hát nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, és a Jóisten áldása kísérje a további munkádat és a törekvéseidet.
Köszönöm szépen.
Birher Nándor Péter youtuberrel, Rádiónk főszerkesztője, Prontfai Vera beszélgetett.